Ugye a kilenc gyásznap megelőzi a nagybőtet, a Tisza B'Avnak a nagybőtje, ami a második, hogy lehet mondani a legnagyobb bőt. Azért mondom második, ugye, mert mindig a Jom Kippur számít a legnagyobb bőtnek, és tényleg abból a szempontból halachikusan tényleg az a legnagyobb bőt, mert az Bibliában írva van, estétől estig kell bőtenni. Időben mégis a Tisza B'Avi bőt a legnagyobb, mert 9 óra után van vége a bőtnek. És Jom Kippur, ami már szeptember végén, az már, vagy már október elején, ott már 7 óra, 8 óra a legkisebb kimenetele. Tisza B'Av az estétől estig, úgy, mint Jom Kippur, és mondom is, az estig az itt hosszabb, mint a... igen, ez nem, figyelj. Mikor kezdődik, ez nem annyira számít, mert a kezdésnél az ember nem éhes. Éjjel, amikor alszik, akkor se éhes. Reggel fel kell egy picit érzi. Délután kezdi érezni. És azt jelenti, hogy lényegében azt kell számítani, hogy mennyi óra van a délutániból. Mert délutánig az ember csak este a bőt előtt az ember eszik, igen. Akkor azt jelenti, este egyáltalán nem érzi a bőt. Igaza van az ember, aki mindig mit egy kávéval fejezi be a napon, vagy mit tudom én. Jó, az elmarad. Reggel, a reggeli megszakadt kávé, reggeli elmarad. No. Az ember még mindig nem igazán éhes, délután nagyon meleg van. Meleg is van, Jom Kippurkor nem annyira meleg van, az attól függ mikor. Ez egy Jom Kippurkor bizonyos szempontból a legnagyobb bőt, estétől estig van. De előtte már megelőzi a 8 gyásznak. Ez ilyen jiddisül, még magyarosan is szoktak mondani, a nine tag, meg 9 nap összesen. Ez ugye a szentély lerombolását gyászolunk, és ennekében lépésekbe megy, hogy egyre erősebb. Mert először volt már 2 hét ilyen kisebb gyász, hogy mitől nem volt élő zene, és esküvő, vagy hasonló. Aztán a következő az a 8 nap, és ezekben a 8 napban már nem eszünk húst, és természetesen zene továbbra sincs, vagy esküvő tovább sincs, és aztán a csúcs az a Tisza B'Av. Most idén a Tisza B'Av egy picit problémásabb, mert szombat este kezdődik. Milyen törvények másképpen vannak idén? Először van az, hogy a Tisza B'Avi bőt, az nem csak bőt, gyász, mindenféle öröm az tilos. Erre azt mondja, halaha van egyik nagy öröm, pedig a Tóra tanulás. Ez nem elég, ha Tisza B'Avkor nem fogunk tanulni, mert ha tanultunk délután, akkor este még jó kedvek vagyunk, mert a Tóra a tanulás által jól érezzünk magunkat. És ezért már déltől, azt jelenti Tisza B'Av előtti déltől már nem szabad tanulni. Úgy az estére már kiéjezve érkezünk az ünnep a gyászhoz, hogy már nincs semmiféle öröm. Idén, a Csábeszra esik az a délután, akkor 2 vélemény van, hogy Csábeszkor szabad tanulni délután, vagy nem. Egyik vélemény azt mondja, hogy figyelj, semmi köze a Csábeszhoz, ha az este ne legyen öröm, ezért már déltől nem szabad tanulni. A másik vélem azt mondja, hogy Sábeszkor semmiféle gyászokást nem lehet tartani, és ezért a tanulás is szabad esti. Gyakorlatilag mégis az van, hogy nem tanulunk Sábesztől. Most a másik dolog az, hogy naplement előtt van az úgynevezett udámafszeket. Először van egy nagy étkezés, az ember hát azért tudja bőteni, hogy valamit enni kell. Egyébként azt szoktak mondani, hogy az ember túl sokat ne egyen, mert az nem könnyít, mert az már nehéz. Ugye az ember az evés eljön az étvágy, de ha sokat evett, akkor utána nagyon hiányolja. De mindenképpen enni kell egy étkezés. Aztán van egy másik étkezés, ami csak abból a célból van, hogy az ember magára vegyen a gyász. És ez úgynevezett szúda, hamafszeket. Ez az, ami elválasztja a bőt előtt, a bőjtől, szinte ezzel az étkezéssel kezdődik a bőjt. Ez miből áll? Földön ülve, ugyanúgy, mint egy gyászoló, és összesen egy kenyér mellett egy étel. És ez a kemény tojás hamuban mártva. Ez nem. Ez mindig naplemente előtt ezzel, és ezzel, amikor vége van ennek a szúdalmak szerkedek, akkor kezdődik a bőt, ez általában percekkel a naplemente előtt. Sábözkor ez nem szabad természetes leülni a földön, ez nem szabad. És általában, mondom, általában ilyenkor tojás hamuba mártva. A sábözkor akár húsos nagy étkezés is lehet. Mert sábözkor nem lehet. De naplemente után már nem szabad enni. De a cipőt levenni, az megint nem szabad, mert még sábez, amíg nem ment ki a sábez. És ezért a szombat kimeneteléig rajtunk van a cipő, normál bőrcipő, és aztán, ahogy kimegy a sábez, akkor gyorsan leveszünk a bőrcipőt, és felveszünk olyan cipő, ami nem bőrből való. Nem kell arra figyelni, hogy ne legyen cipő, cipőt szabad, csak ne legyen bőr, mert bőr az a legkényelmesebb cipő. Mondom, sábezkor most szabad, mondom, bármit, étkezés szempontból mondom, bármit, és enni is kell, mert nem fog tudni bőjteni. Most. Akkor gyorsan leveszünk a bőrcipőt, és felveszünk normál cipőt. Mit ilyen normál cipőt? Nem bőrcipőt, azt akartam mondani. Igen. Most természetesen, mivel sábez van, akkor magunkkal nem szabad hozni a zsinagógában nem bőrcipőt a kezünkben. Felvenni már délután a nem bőrcipőt, azt se szabad, mert akkor azt jelenti, hogy az ember kezdi a bőjtet előtte. Ezért azt kell, hogy péntek délután, vagy az ember, péntek estére az ember elhozza már a zsinagógában, és aztán este már csak cserélni.
Előtte kirakva a sok
cipő. Igen, sok cipő kirakva, semmi probléma nincs. Az a lényeg, az ember, nem az ember a lábán van. És aztán mi és a szokás az, hogy nem veszünk le a szombati ruhát, esti imára és a síralma könyve felolvasására. Ami azt jelenti, egy kicsit furcsa. Ugye gyászban vagyunk, de a szombati ruha maradt rajtunk, mert hát ugye sábez volt, és akkor nem cseréltünk, csak a cipőt veszünk le. Természetesen másnap reggel, vasárnap reggel már nincs rajtunk szombati ruhát, ez gyásznak.
Szépen
kell kiöltözni, nem? Szépen? Nem. Ez szinte normál hétköznapi öltözés. Nem. Bőrcipőd, nem? És hétköznapi ruha? Mert ez a gyász. Gyász napon akkor hogy jön ide a szép ünnepi ruha? És egyébként vasárnap reggel az egyetlen reggel, amikor se tálisz, se tfilinnel nem imádkozunk a gyász miatt. És ezt pótolunk a délután imában. Most. A tfilin se tálisz. Most Tisza B'Av este, mivel kezd, azt jelenti, hogy esti ima van, én halkaban imádkozunk, és aztán esti ima után, a Léno záró ima előtt olvasuk fel az Éha könyvet, magyarul Jeremiás síralmai, vagy ilyen rövidítve síralmak könyvet olvasunk fel. Erről szeretnék egy kicsit most beszélni. A síralmak könyvéről mit lehet tudni? Van egy fejezet Jeremiás könyvében, Jeremiás 36-ban, ahol lényegében erről a könyvről szól. De mielőtt azt olvasunk fel, először kell tudni egy pár dolgot. Jeremiás ő híres arra, hogy ő a lerombolásnak a profétája volt abban az időben. Nehéz volt a zsidó népnek a spirituális helyzete, és Jeremiás volt az Isten küldete, akinek az volt a feladata figyelmeztetni a népet. Most természetesen ez a királyoknak, a vezetőknek és a népnek ez nem tetszett. Nem, az ember nem szívesen hallgat ilyen üzeneteket, az fog bekövetkezni, és ez fog bekövetkezni, és ilyen rossz, és olyan rossz, és... Ezt nem szívesen hallgatták. És és ezért próbáltak szépen elmagyarázni a Jeremiásnak, hogy hagyjan abba ezeket a mondásokat. Ennél még rosszabb volt, hogy amikor látták, hogy nem sikerül Jeremiást lebeszélni erről, akkor erőszakkal is próbáltak őt elhallgattatni, hogy például börtönbe rakták őt, és hasonló. Ez még nem a legrosszabb, mert Jeremiás könyvében a 26. fejezetben van egy Úriáhu proféta, aki szintén hasonlókat mondott, menekült Egyiptomba, visszahozták, és megölték. Mert ilyesmit nem mondja. És erre az van írva a 24-es mondatban, hogy Achikam ben Sáfam volt az, aki nem engedte a népnek megölni Jeremiást. De helyette börtönbe volt, ha zaklatták őt, elég komolyan. A zsidók. Mondom, azok, akik nem szívesen hallgatták, amit ő mondta, azt jelenti, amikor beszélünk a profétáról, az ember azt mondja, hogy a profétát Isten küldött, hát jött a proféta is, mondta, és az emberek azt mondja, mit mond el, hagyjan abba, elég volt már ebből. És ennél még rosszabb volt, hogy a király és a nép ilyen támogatta egy ellenforradalmat. Mit jelent, mire gondolok? Hogy voltak olyan álproféták, akik jöttek mindenféle üzeneteket állítólag Isten nevében, hogy új, jó lesz, ami most van, az semmi az képes, ami lesz, az még jobb lesz, és gyönyörű lesz, és csupa zöld, és csupa szépek mondtak, és természetesen a király és a nép ezeket nagyon emelte, és miközben próbáltak elnyomni Jeremiást, akkor a hamis profétákat emeltek, és tiszteltek, és pénzeltek, és mindent, ami csak lehet. Természetesen Jeremiás nem hagyta abba, mert ő Isten küldete volt, és írva van, hogy a profétának nincs is joga visszatartani az Isten üzenetet. Halálbüntetés jár a profétának, ha az Isten vele küldett üzenetet, és nem adja tovább. Egyébként zárójelben csak mondom, hogy egyszer olvastam, azt mondja, ki volt az, aki először élt a szólásszabadságot. Mert azt mondja a proféta. A proféta volt az, aki rosszakat mondott, a király nem akarta hallani, de a proféta mégis a szólásszabadsággal élt, és mondta, amit mondani kell. És a különbség az, hogy a proféta nem azzal a szólásszabadsággal élt, ami az alkotmányban írva van, hanem azzal, hogy Isten megparancsolt neki, hogy mondja. Most pedig, amikor ezt ismerünk, akkor most ott nézzünk meg a Jeremiás 36-os.
És volt Jehojákim Jósiájú fiának, Jehuda királyának 4. évében lett ez az ige Jirmeyáhúhoz az örökkévalótól mondván. Védj magadnak könyvtekercset, és írd föl rá mindazon szavakat, amelyeket szóltam hozzád Izraelről és Jehudáról, meg mind a nemzetekről, amely naptól fogva beszéltem hozzád. Jósiáhú napjaitól fogva mind a mai napig.
Most Jósiáhú az már 2 vagy 3 király Jehojákim előtt volt. Jehojákim Jósiáhúnak a fia volt, de mégis ott voltak még közöttük. Ami azt jelenti, hogy ez 30-40 éve lehetett. És ez két, ezeket foglalja össze Jeremiáhú írásban.
Hát, ha meghallják a Jehuda házbeliek mindazt a rosszat, amit szándékozom rajtuk cselekedni, azért, hogy megtérjenek kiki rossz útjáról, és megbocsássam bűnüket és vétüket. És hívta Jirmeyáhú Báruchot, Neria fiát, és fölírta Báruch Jirmeyáhú házájából mind az örökké való szavait, amelyeket szólt hozzá könyvtekercsekbe. És megparancsolta Jirmeyáhú Báruchnak mondan, el vagyok zárva, nem mehetek be az örökkévaló házába. Menj be tehát te, és olvasd fel a tekercsből, melyet szájamból írtál az örökkévaló szavait a népfüle hallatára, az örökkévaló házában a bőjt napján. És mind a Jehuda beliek füle hallatára is, akik a városaikból bejöttek, olvasd fel azokat. Hát, ha az örökkévaló elé száll, könyörgésük, és megtérnek kiki gonosz útjáról, mert nagy a harag és a felindulás, melyet kimondott az örökkévaló a népről.
Szóval azt mondta Jeremiáhu, hogy én el vagyok zárva, azt jelenti valami börtönre utalít, én nem tudok elmenni, de amikor a nép összejön, valami bőt napján, akkor tessék odaállni, és kezdeni mondani. A nép természetben nem azért jött, mert szeretnénk hallani Jeremiáhunak az üzenetet, de mégis, amikor a nép összejön, tessék csak olvasni. Most úgy tűnik, nem úgy tűnik, ez van írva itt, hogy a Jeremiáhu diktálta, és Báruch ben Néria írta.
És cselekedett Báruch Néria fia azt szerint, amint parancsolta neki Jeremiáhu próféta, hogy olvassa a könyvből az örökkévaló szavait az örökkévaló házában. És volt Jehojákim, Josiahu fia, Jehuda királyának 5. évében, a 9. hónapban bölcse szólították az örökkévaló elé az egész népet Jeruzsálemben, és az egész népet, mely bejött Jehuda városaiból Jeruzsálembe.
Szóval egy népet hirdették ki, mert a 9. hónapban itt nem mutat semmi létező bőtre. Valami miatt hirdették bőtnapot, és akkor a nép összejött. Ugye a bőtnap az egy ismert dolog, de amikor valami probléma van, valami baj van, akkor egy bőtnapot hirdeti ki, és akkor imádkoznak, és akkor várhatod, hogy Isten hallgasson az imára.
Akkor felolvasta Báruch a könyvből Jeremiáhu szavait az örökkévaló házában. Gemariahu Sáfán fiának, az írónak, csarnokában, a felső udvarban, az örökkévaló háza új kapujának bejáratánál, az egész nép füle hallatára. Midőn meghallotta Mikhajahu, Gemariahu Sáfán fiának fia, mind az örökkévaló szavait a könyvből, elé ment a király házába, az írónak csarnokába, és íme ott ültek mind a nagyok. Elisama az író, Delajahu, Semajahu fia, Élnátán Akbor fia, Gemariahu Sáfán fia, Szitkiahu, Hanájahu fia, és mind a nagyok. És tudtuk rá...
Érdekes, hogy szó szerint Szarim van írva, mert a mai helyben akkor minisztereknek lett volna fordítva, és a fordítás itt gondolom inkább arra az időreink nagyokat fordít.
Tudtuk rá azt a Mikhajahu mind a szavakat, amelyeket hallott, midőn felolvasott Báruch a könyvből a nép füle hallatára. Ekkor küldték mind a nagyobb Báruchhoz Jehudit, Netanyahu fiát, Selemiahu fiát, Húsi fiát mondván. Azon tekercset, melyből felolvastál a nép füle hallatára, vedd kezedbe és jöjj el. És kezébe vette Báruch Néria fia, tekercset és elment hozzájuk.
Ugye akkor hogy állunk? Akkor először felolvasta a népnek, és most pedig el fogja olvasni a nagyoknak. És elismerem természetesen, mert ő úgy érezte, ez a feladata, minél többször felolvasni és is hirdetni, amit Jeremiáhu leírt.
És szóltak hozzá, ülj csak le és olvasd azt fel fülünk hallatára, és felolvasod Báruch fülünk hallatára. És volt, midőn hallották mind a szavakat, retszegve tekintettek egyik a másikra, és szóltak Báruchhoz. Tudtára kell adnunk a királynak minden szavakat. Báruchtól pedig megkérdezték mondván. Azt kérlek, tudtunk rá, hogy hogyan írtad föl mind a szavakat az ő szájából. Mondta nekik Báruch, szájával mondja el nekem minden szavakat, én pedig fölírom a könyvbe tintával.
Mi volt itt a kérdés? A kérdés az volt, azt akartak tudni, hogy milyen komolyan kell venni az, amit le van írva. Mert valahol a szívükben tudtak, hogy Jeremiás, ő az igazi proféta. Erre azt akartak tudni, hogy Jeremiás csak az ötletet adott, és Báruch, mint egy jó író, szépen kiegészített, akkor azt mondták, hogy csak a lényegre kell figyelni, és nem az minden, ami le van írva. De ha Jeremiás mindent elmondott, akkor szinte a részletekre is kell figyelni, hogy milyen fekete lesz az az idő. Ugye, mert lehetőség Jeremiás azt mondta, írja valami rosszat, és akkor ő ilyen nagy a feketére festett. Akkor talán nem lesz annyira fekete, de rossz lesz. De ha Jeremiás a részleteket is mondott, azt szerintem, hogy tényleg ez fog bekövetkezni, hogy olyan fekete lesz. És egyetlen látszik, hogy ezek a nagyok komolyan akartak ezt venni. És ezért azt mondtak, hogy ilyen fontos üzenet érkezett, akkor azt a királynak el kell mondani.
szóltak a nagyok Báruchhoz. Menj, rejtőzzél el, te és Jirmeiahu, és senki ne tudja, hol vagytok. Erre bementek a királyhoz a csarnokba, a tekercset pedig őrizetben hagyták Elisámá írónak csarnokában, és elmondták a király füle hallatára mind a dolgokat. Ekkor küldte a király Jehudit, hogy előhozza a tekercset, és elhozta Elisámá írónak csarnokából, és felolvasta Jehudi a király füle hallatára, és mindazon nagyok füle hallatára, akik a király körül állták.
Most ugye Jehudi, ami mai nyelven zsidót jelentene, itt ez egy konkrét ember, és úgy tűnik, hogy ez a Jehudi, ő valami Samesz, ő valami küldönc adta a király előtt, akkor ő hozta el a tekercset, ő fogja felolvasni, és mi fogunk látni, hogy ő a végrehajtó is. Mindent, amit a király... A Jehudi lesz az, aki végre is fogja hajtani. De mindenképpen előre figyelmeztették, mert tudtak, hogy a királynak nem fog tetszeni. De azt mondtak, hogy Jeremiás is rejtőzködjen el, és még Báruch is, aki csak írta. Tehát az is a bűne, hogy bűntársa a Jeremiásnak.
A király pedig a téli házában ült a 9. hónapban, és előtte az üstben égett a tűz. És volt, amint fölvasott Jehudi 3 hasábot, vagy 4-et, elmesztette az író...
Hogyan írva? Hasáb?
Hasáb, igen.
Hát ez inkább vers, inkább versnek szoktak ezt értelmezni. A hasáb az elég sok, 3-4 hasáb. Inkább 3-4 vers.
Versszak. Elmesztette az író késével, és beledobta a tűzbe, mely az üstön volt, míg vége lett az egész tekercsnek az üstön lévő tűzön. És nem rettegtek, és nem szaggatták meg ruháikat, a király és mind a szolgái, akik hallották mindezt a lakat. Elnáthán ugyan Délajahú és Gemáriahú kérték a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. És megparancsolta a király, Jerachmielnek, királyfinak és Szerájahúnak, Azriel fiának, Séleyahúnak, Abdiel fiának, hogy hozzák el Báruchot, az írót, és Jirmeiahu prófétát, de elrejtette őket az örökkévaló.
Ugye a király most megint akarta megbüntetni Jeremiahut és Báruchat, de hát hál' Istennek, hogy nem sikerült megtalálni őket.
És lesz az örökkévaló igéje Jirmeiahuhoz, miután elégette a király a tekercset és a szavakat, melyeket Báruch Jirmeiahu szájából írt, mondván. Újból védj magadnak más tekercset, és írd rá mind az előbbi szavakat, melyek az előbbi tekercsen voltak, amelyet elégettek Jehoiakim, Jehuda királya. Jehoiakim, Jehuda királyáról pedig azt mondjad. Így szól az örökkévaló. Te elégetted ezt a tekercset, mondván miért írtad el, mondván el fog jönni Bábel királya, és elpusztítja az ország, ezt az országot, és kiírt belőle embert és állatot. Ezért így szól az örökkévaló Jehoiakim, Jehuda királyáról. Nem lesz tőle olyan, aki ül Dávid trónján, és hullája odavetve lesz a hőségnek, nappal és a fagynak éjjel. És megbüntetem rajta, és magzatján és szolgáin a bűnöket, és elhozom rájuk és Jeruzsálem lakóira és Jehuda embereire mindazt a rosszat, melyet szóltam felőlük, de ők nem hallgattak rám. Jirmeiahu pedig más tekercset vett, és odaadta Báruchnak, Neriahu fiának, az írónak, és ráírta Jirmeiahu szájából azon könyvnek minden szavait, melyek Jehoiakim, Jehuda királya a tűzben elégetett, és még hozzátétetett sok olyan szó, mint alatok.
Szóval a király azt gondolta, ha az üzenetet, a levelet, a tekercset el fogja égetni, akkor vége lesz. Erre azt mondta az Isten Jeremiahunak, úgy szóljál, hogy azzal, hogy ő elégette a tekercset, annak nem lett vége az üzenetnek. Sőt, még személyesen mondtad őróla, hogy ő meg fog halni, és a holtteste csak így az utcán lesz, utódja nem lesz. És erre mi van írva még a 32. versben, hogy Jeremiahu újraírta, sőt, még hazaírt még egyszer anni. Erre azt mondanak a talmudi bölcsek, hogy miről van szó? Hol van az a tekercs, amit Jeremiahu írt, ami szól, hogy fog kinézni, milyen szörnyű lesz a lerombolás, és aztán még hazaért még egyszer anni, azt mondanak a talmudi bölcsöket, itt a síralmak könyvéről van szó. És erre azt mondanak, eredetileg most, ugye mindenki vegyen egyet, most 5 fejezetből áll. Azt mondanak a talmudi bölcsök. Először az első, második és negyedik fejezetből állt. Ugyanis így írta le, már múlt időben, mint a megtörtént volna már a lerombolás, és milyen szörnyű le. Első, második és negyedik fejezetet leírt. Amikor a király ezt hallotta, akkor elégette. Erre Jeremiáhu újraírta az 1-es, 2-es és 4-es, és még hazaírt a 3-ast. Miért számít a 3-as, hogy ez még egyszer annyi, mint az egész? Itt egy nagyon érdekes dolog. Nézzünk csak meg, hogy most a hétet kell figyelni. Nézzük meg az első fejezetet a Héberben. Az első vers mivel kezdődik? Ez Aleph-vel. Nem, milyen betűvel? Aleph. Második? Második. A második vers mivel kezdődik? Második vers, nem a második fejezet, a második vers. Az egy soron lejjebb van. Általában egy vers, egy bétel. A harmadik vers? Gimmelel. És akkor így végig megy az egész fejezet, az egész Aleph-bét, a Héber ABC-t. Nézzük meg most a második fejezetet, szintén ugyanez van most. Ne a számozást nézzünk, a számozás természetesen az 1-es, 2-es, hanem az első, minden versnek az első szavát nézzünk.
Az első betű az Aleph-bét.
Igen, vagy végig. Akkor azt jelenti, akkor az 1-es fejezet az végig egyszer az egész Héber ABC-t. A második fejezet szintén egyszer végig az egész ABC-t. Nézzük meg most a negyedik fejezet. Szintén ugyanígy Aleph, Beit, Gimel, Dalet végig az egész Héber ABC-t. Most nézzük meg a harmadik fejezetet. Mivel kezdődik az első vers?
Aleph.
A második vers mivel kezdődik?
Aleph.
A harmadik vers mivel kezdődik?
Aleph.
Azért akkor már 3 Aleph volt. A negyedik vers mivel kezdődik?
Bét.
És az ötödik?
Bét.
A hatodik?
Bét.
Gimel.
Nem. A sor elején?
A hatodik Bét.
Bemachsakim.
Bét.
Ami azt jelenti, miközben az első és második és negyedik fejezet egyszer megy végig a Héber ABC, azt jelenti, akkor 3-szor van az egész Aleph Bét. A harmadik fejezet magában annyi verset foglal magában, mert 3-szor van végig az egész Aleph-bét. Így a harmadik fejezet az annyi, mint az első, második és negyedik együtt. És ezt jelenti az, amikor a vers azt mondja, hogy Jeremiás újraírta, és még hazaírt még egyszer annyi. Mert egy olyan hosszú fejezet írt az, ami lényegében 3 fejezet hosszú. Most, ha már tudunk, hogy és a talmudi bölcsök már azonosították, mi ez a fejezet, mi ez a tekecs, amit meg lett írva Jeremiás által, aztán el lett égez, azt újra lett írva. Most nézzünk meg, ugye a 23-as versben az volt írva, hogy a király összesen 3-4 verset, nem hasábad, verset akart hallani, és aztán már eléget. Miért várt, most ha nem akarta hallani, az első vers után már rájött volna, huha, ez nem valami jó hírek, és nem úgy, hogy a tőzsde megduplázta magát, ez van itt részletesen leírva, hanem valami rossz. Második vers után már mindenképp. Miért várta meg a negyedik vers, lennék az ötödik vershez? Nézzük, olvas az első 4 verset, és aztán mondja a negyediket. Most Mojsa, te olvasod. Egyes, az első fejezet, első 4 vers szakad.
Jaj, de magára maradt az egykor,
oly
népes város. Olyanná lett, mint az özvegy, nagy volt a népek között, úrnő a tartományok között, de kényszermunkássá lett. Sírva sír az éjszakában, könny áztatja arcát. Senki sem vigasztalja azok közül, akik szerették, barátai mind hűtlenek lettek, ellenségeivé váltak. Számüzetet Júda az ínség és kényszer munka után által, ott lakik a pogányok között, nem leli nyugalmát, üldözői mind utolérik őt a nagy bajban. Cion útjai gyászosak, nincs aki ünnepeljen, lepusztultak, papjai sóhajtoznak, szüzei szomorkodnak. Neki csak keserűsége van. Elnyomói felülkerekedtek, ellenségei dúskálnak.
No, szóval, az első négy vers az nem valami örömhír, de ezt még nem zavarta. Hol jött zavarba? Elnyomói felülkerekedtek. Ez azt mondja a Talmud nagyon egyszerű. Olvasd az első mondatot, az a baj van. Azt mondja, baj van, de én vagyok a király ott, ahol baj van. Kevesen maradtak? Igen, de a kevesek között én vagyok az uralkodó. És azt mondja, jó, lehet, hogy nem lesz, hogy nem lesz kellemes, de itt nincs utalás egyértelműen a király. Ő még mindig továbbra a király. Rossz a gazdasági helyzet, rossz baj van. Ugye ezt ismerünk sajnos a mai politikai életből, itt mit tudom, Afrikában és máshol, hogy vannak olyan országok, teljesen tönkre mennek, semmi probléma, de én vagyok ott a király, addig, ameddig én vagyok a király, én vagyok az uralkodó, semmi probléma, az a van nyomorúság, és meghalnak az éjségben, én vagyok itt az uralkodó. Hol kezdődik a probléma? A probléma ott kezdődik, hogy talán kérdőjeleznek, hogy ki itt az uralkodó. Ó, az már problémás. Most, mit, amikor azt mondjuk az ötödik mondatban, hogy elnyomói felülkerekedtek, az egyetlen arra utal szerint, hogy ki lesz az uralkodó? Elnyomói. Azt jelenti, felülkerekedtek, azt jelenti, ők vannak a tetén. Eddig csak arról volt szó, hogy baj van, baj van, baj van. Most már arról van szó, ki van a tetén. A tetén azt jelenti, ki az uralkodó. Azt mondta, jó, elég volt ezt a tekercset a tűzbe. Szinte, hogy nem véletlen van adaiva, 3-4 vers szakadt még a hallgatat, és az ötödiknál már a tűzbe dobta. Elég volt ebből. Elég volt ebből. Most, ha már valójában ugye eddig háromszor alfabétról volt szó. Ugye három fejezetől egyszer megy végig a héber ABC, és van egy fejezet, ahol háromszor megy végig, az összesen hatszor megy végig az egész ABC-t. Igazán van egy ötödik fejezet is, ami egy ilyen záró fejezet, igaz, hogy ott nem ABC sorrendben van írva a 9. oldalon, de 22 versből áll. A 22 versből áll, hány betű van a héber ABC-ben, megint 22. Ezt mondjuk, ha valójában úgy kellett venni, hogy 7-szer 22, 7-szer van az ABC. Miért itt a 7-es szám? És erre egyes kommentátorok összekapcsolják ezt azzal, hogy Mózes 3. könyv végén, nagyon szörnyű fejezet, hosszú fejezet van írva, Behokajtáj heti szakaszban, ha le van írva Tohaha. Tohaha azt jelenti, hogy Mózes figyelmezteti a zsidókat, ha jól viselkednek, akkor mi lesz a juttalom, és ha rossz pedig, hosszú leírás, hogy milyen rosszak fognak bekövetkezni. Szóval többször van odaírva is, ha még mindig nem fogtak megtérni, akkor még egyszer fogom titeket megbüntetni 7 büntetéssel. És ha ez sem elég, akkor megint 7 büntetéssel. És ha ez sem elég, akkor megint 7 büntetéssel. Mindenképpen ott a 7-es büntetés van említve, és akkor egyes kommentátok összekapcsolják ezt. Azzal itt Jeremiás 7-szer megy végig az ABC-n, és ezzel utalva tudod, a 7-es büntetése. Miért pont a 7-szer? És erre azt mondja már Rási adta a tórai kommentárjában, hogy lényegében a bűnök az 7-ből áll. Az ember nem tanul, és nem gyakorolja a micvákat, és nem érdekli a micvákat. Itt a versekből levezeti, hogy lényegében a bűn az 7-es, 7 rossz cselekedetből áll, és nem konkrét bűn. Az egész dolog, a bűnözés, a 7 összetevője van. És ezért van a 7-es büntetés, és ezért Jeremiás is 7-es számot használt fel. Most ami itt nagyon érdekes, ha már beszélünk itt a betűkről, ugye már általában egy fordításból természetesen nem veszünk észre ezeket a dolgokat. Egyszer volt nekem olyan magyar fordítás a Sirama könyvének, ahol a latin ABC-t próbált visszaadni, ezzel párhuzamosan a Héber ABC-nek eléggé ilyen egy kicsit erőltet volt, A, B, C, így kezdődött minden mondat, de ez érdekes. Mindenképpen általában ezeket a dolgokat a Héberből lehet észrevenni, a magyarban nem. Nézzük meg a második fejezetet, és a betűket, azt jelenti ez már az ötödik oldal fent. Ugye akkor még betű van ott az ötödik oldalon az első, ez lényegében a 16. vers. Még betű van ott, még a fé. A következő vers mivel kezdődik? Azt mondjuk a 17. vers. Ein. Mi a sorrend a Héberben? Még jön előbb. Ein, fé, szádik. És itt pedig P, ein, szádik. Azt mondjuk két betűnek a sorrendet fel van serelve. És ez ugyanígy a harmadik fejezetben is, és ugyanígy a negyedik fejezetben is. Fel van cserélve a sorrend, a P és az I-nak a sorrendje. Az első fejezetben nem így van. Az első fejezetben rendben van, és a második, harmadik és negyedikben fel van cserélve a sorrend. Van olyan, aki ezzel kapcsán idézi, hogy volt olyan elképzelését a betűk sorrendjében, hogy a P jön előbb, mint az I-n, de az nem nagyon elfogadható, mert látod, az első fejezetben rendesen van leírva. Mi azt jelenti, az első az rendesen van írva, és a másodiknál történt egy változás. És miért van ez a változás? Érdekes, amit Rási mond. A Rási azt mondja, a P az a száj. Ein a szem. Azt jelenti, más mondtak a szájjal, mint amit a szemükkel láttak. Hazudtak. Mintha a P és az I-n fel van cserélve. Általában először jön az I-n, az ember lát, és aztán mondja azt, amit látod. Ők nem azt mondtak, amit láttak. Előbb mondtak, és teljesen független attól, amit láttak. Azt jelenti, lényegében itt be van építve a hazugság, hogy a zsidóknak az egyik nagy bűne volt a hazugság. Ezt idézi Rási. Illetve úgy is lehet elképzelni, hogy itt a felcserés azt jelenti, hogy minden a feje tetején van. És ez a szenté lerombolt, az ezt jelzi. De visszatérve még előbb a P és az I-nhoz, akkor az a kérdés, hogy tényleg hazudtak, akkor miért az első fejezetben van az I-n és a P sorrendben? Mert az van írva, hogy egy olyan hazugság, amit teljesen hazug, az elejétől a végig, a senki nem hiszi el. Az ember azt akarja elhitetni valamit, akkor kezdeni kell egy kis igazsággal, és aztán lehet már változtatni a tényeket. Ez az első fejezetben az I-n és a P-n rendben van, és aztán, mikor már az ember azt mondja, ez ennek hiteles a szöveg itt, akkor jönnek a hazugságok. De a nagy kérdés az, milyennek a jelentősége, ha egy ilyen síralmak leírása az ABC sorrendben mennek a mondatok. Ugye itt az a lényeg, a mondani valója a lényeg itt a verseknek és a fejezeteknek. Mi a jelentősége annak, hogy itt ABC sorrendben, a Héber ABC-ben van építve minden mondat elején? Igazság az, hogy nem Jeremiás találta ezt ki. Például, ha elővetszünk a Zsoltárok könyvét, akkor például egyik leghíresebb Zsoltár az Ashrei. Ashrei Yoshvei, ami a 145-ös Zsoltár, az végig már Alefbétben van építve az elején. Ami ennél még híresebb, az a 119-es Zsoltár, ami a leghosszabb Zsoltár a Zsoltárok könyvében. Ott minden szinten ABC sorrendben, de úgy, hogy az Alefnek van 7 verse, a Bétnek van szintén 7, és a Gimelnek 2, azt jelenti 7x22 van ott. Ez tényleg a leghosszabb vers. De mindenképpen azt jelenti az, hogy egy ilyen verseket, költeményeket írni, és be van építve az Alefbét az elején, annak nem Jeremiás találta ki. Milyennek a jelentősége? Ez általában mutatja a költőnek a tehetségére, hogy nem csak a mondani valója igaz és van tartalma, hanem még a formája is. Ugye ismerünk, hogy van különböző szisztémák, elvek, amivel szoktak írni verseket. Valaki úgy írja, hogy két fél mondatban, úgy vagy három ilyen mondat, három ilyen, hogy írnak ezt, amikor
hasáv,
nem?
Versszakra gondolsz?
Nem, egy versszak, minden versszak ilyen háromra oszlik. Három részre oszlik.
Oszlop?
Jó, vagy mindenképpen, hogy mit tudom én, vagy valaki arra figyel, hogy minden versszak ugyanolyan hosszú legyen, mint az előző. Van egy másik elképzelés, ezekre nem szabad figyelni, mert inkább szabad menjen inkább ilyen, a mondani valója ilyen, csak jöjjön ki belőle. Mindenképpen ez valószínűleg az elsődleges erre kell gondolni, tehát ugye formája van szépsége, azt jelenti tehetsége van a költőnek. Emlékszem, amikor szerkesztettem két ünnepi imakönyvet, ugye az újévi imakönyvet, az Izrael fohászát, és aztán a Jom Kippuri imakönyvet, ami... Mi a neve? Sámson fohászat. Úgyis akkor Naftalikra az volt az, aki írta a lábjegyzeteket, és én voltam a szerkesztő. És ilyen félig, ilyen gúny nyelven írta, hát ez a költemén ABC alfabétában van építve az elén. Én kicsit azt akartam mondani, hogy mi ez az okoskodás itt, és akkor kijavítottam, mert szerintem semmi gúny nincs. Ez bizonyos szépsége a dolognak. Dávid királynak szép volt, és a Jeremiás profétának szép volt, akkor a későbbi költöknek is ez szép volt. De itt ez kapcsán van ennél mélyebb magyarázat is, hogy miért magában foglalja az alefbétet is. És a Midrás két dolgot mond erre. Az egyik azt mondja a Midrás, hogy amikor költömény itt le van írva alefbétben, az segít az olvasónak. Köszönjük, hogy könnyen oda talál. Ugye, ha lett mondatot, akkor nem kell az elejétől a végig keresni a költöményben, hol áll a közösség például. Hallja, hogy kezdődik a Dalet betűt, tudja, hogy a negyedik versnál tartanak most. Hallja, hogy most a mennel tartanak, tudja, már a második felében tartanak. Illetve az biztosítja az, hogy ne ugraljanak át véletlenül egy sorra, mert azt mondja, jó, hiányzik egy betű. Hiányzik egy betű hiányzik. De ennél még tovább mond a Midrás, ennél tovább. Azt mondja a Midrás, hogy ez, ennél nem a Midrás, ez... egy másik kommentátor azt mondja, az egész alefbét be van építve, arra utalja, hogy ez a gyász azt átöleli az egészet, az egész zsidóságot, az egész zsidó népet, az egész alefbét szerintem a mindent. És ha egy gyász, vagy egy bármilyen üzenetet leírunk az egész alefbéttel, akkor ez ennek az üzenettel, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, nézzük meg, az egész alefbétből ez jön ki. És az egész zsidóság, az egész népet, az egész mindent érinti. Egy dolog, ami mindenképpen nem lehet elfogadni, hogy ugye azt szoktak mondani, hogy ha valami le van írva így, például ilyen alefbéttel, akkor könnyebb lehet emlékezni rá. Tehát nem olyan egyszerű, mert ugye a Bibliát nem szoktak fejből olvasni. A Bibliát inkább írásból szoktak olvasni, és ezért itt annyira emléki. Jó, az segít, az mégis nem tudja mit visszakeresni, vagy ilyesmi, de inkább az, hogy vagy az üzenet sokkal erősebb, vagy az, hogy az ember könnyebben találhat, hol tart a közösség, vagy ilyesmi. Mi a hátrány ennek a rendszer? Ha alefbétbe van építve a végig a mondat elején. A hátránya az, hogy erőltet. Akkor a költőnek erőltetnie kell magát, és valamikor úgy kell csavarni a mondatot, hogy azzal a betűt tudjon kezdeni, ami épít soron következik, és akkor ilyenkor egy kicsit a tartalma az, ami szenved. Szenvedhet. És pont ezért van ez az, akik inkább a szabad versekben hisznek, hogy a költő azt írjan, ami épp a szíven van, és ne figyeljen a külső dolga, hanem csak a tartalmára koncentrálja. De erre az van írva, és épp olvastam erről nagyon szépen a bevezető, a Dát Mikrában egy nagyon szép kommentár sorozat a Bibliához, és az Éha, a Síralma könyvére írta Dr. Yechiel Zvi Moskovics, aki emlékszik rá a 90-es évek elején, ő itt volt Magyarországon 2-3 évet, és tanított az egyetemen és máshol is. Egy nagyon különleges ember, sajnos 4-5 éve már elhunyt. Ő írta a kommentárt a Síralma könyvéhez, és a bevezetőben ezzel foglalkozik. És azt mondja, itt a Síralma könyvében több dolgot rámutat, hogy lehet látni tényleg a Jeremiás tehetségére azzal, hogy hiába ragaszkodott az állatbétet, látszik, hogy a mondatok teljesen természetesek, és egyáltal nem erőltettek. Például azt mondja, ami látszik, hogy milyen különleges, hogy például amikor a het betűnél tart, akkor már is a tet is jut eszébe. Például azzal a szóval kezdi a het verset, hét. Hét az het, és már utána a tet. És több olyan van, azt jelenti, olyan természetesen jött neki, olyan gazdagan, ahol még nem volt szükség a tetre, már is ott van a tet. Amikor már nem elkezdődik, akkor már ott van a nun. Ami azt jelenti, látszik, hogy mennyire könnyen mentett neki. Illetve rámutat még más dolgokra, hogy az első és az utolsó vers össze van kapcsolva, a második és az utolsó előtti, a harmadik és így mindenféle dolgok rámutat, hogy milyen gazdagon van ez leírva, és nem erőltet. Igazság az, hogy a későbbi költöknél sokszor tényleg lehet érezni egy kicsit, hogy erőltettek egy kicsit a nyelvet, és például Ibn Ezra tényleg sokszor egyik helyen nagyon élesen panaszkodik, hogy miért kell így írni ilyen erőltetett nyelvet. De itt ez egyáltalán nem igaz a Jeremiásnak. Igen, itt kicsit foglalkoztunk a nyelvvel, természetesen profétánál, itt sokkal több van itt, mint egy irodalmi stílus, de mindenképpen kicsit valamikor az irodalmi stílusra is érdemes rátérni, hogy látni, hogy nem csak a szent ez a könyv, hanem gyönyörű szépen van ez leírva. Most. De visszatérve az egészet, ugye mit mondtunk, hogy a Jeremiás 36-ban szó van a tekercsről, amit Jeremiás diktált, és Báruch ben Néria megírt, és a talmudi bölcsek rámutatnak, hogy erről a könyvről van szó, ami azt jelenti, hogy ezzel egyértelműen tudunk, hogy ki a szerzője a Síralmak könyvének. Ugye régen a szerző megírta a könyvét, és nem írta oda a nevét. Ez volt az ókorban, és még sokkal később is volt ez volt a bevett szokás. Az, hogy hirtelen már egy címlap, minden könyvnek van egy címlapja, ez még később, lett. Az elején, még a nyomtatás elején is, még megjelentek a könyvek, nem volt címlapja. A könyv, ugye ki írta, mindenki tudja, ki írta. Ugye később lett az, hogy valahol beépítették a szövegben egy utalás, az ember rájön, ki írta, és később lett maga a címlap. De mindenképpen itt a mi esetünkben a talmudi bölcsek rámutatnak, hogy ki a szerzője ennek a könyvnek. A Talmud Bava Batra traktátusban, ott van 15. lapon, a Talmud leírja a Biblia összes könyvének ki a szerzője. Mert azt mondja, Jeremiás megírta Jeremiás könyvét, királyok könyvét, és a síralma könyvét. Egyértelmű, hogy ki a szerző. Érdekes rámutatni arra is, amikor a szerzőről beszélünk, hogy két híres fordítás. Az egyik a Septuaginta 70-es fordítás, ahol a síralmak könyve előtt van egy bevezető mondat. És a bevezető mondat úgy szól, hogy volt miután Izrael Gálútba számüzetésbe ment, Jeruzsálem puszta volt, akkor Jeremiás leült, és gyászolta ezt a, és leírt, és elmondta ezt a gyászat, és akkor jön ez a szöveg. Azt mondták, egyértelmű, ők is rámutatnak arra, hogy ki a szerző itt. A Jeremiás, van egy arami fordítás, ami szintén úgy kezdődik, hogy Jeremiás ezt írta. Még egy utalás erre, az pedig a Krónika könyvében. A Krónika könyvében 2:35-25 az van írva, amikor Josiáut megölték. Ki ölte meg? Egyiptomi katonákat, le van írva, pontosan mi történt, és az van írva, és Jeremiáu gyászolta Josiáut, és ez le van írva a kinotban. A kinot az a síralmas énekek, ezt jelenti a kínot. És egyébként a síralma könyvét több forrásban síralmas énekeknek van nevezve, kinotnak. Ma a kinot az másra használunk. Ma a kinotra arra használunk azokra a költömének, amit Tisza B'Av reggel imában olvasunk, az a költömének. Arra használunk a kinotot, és a síralma könyvének használunk az éhát, vagy megillát éhát, vagy még éhát tekercset. A talmudi irodalomban még a kinotot, síralmas énekeket, még a síralmas könyvéren is használunk. És erre azt mondanak a talmudi bölcsök, hogy azt, amit Jeremiáhu gyászolta a Josiáut, ez a negyedik fejezet a síralma könyvének, és Jeremiáhu beépítette ide, és kiegészítette, hogy nem csak Josiáhunak a halála, hanem az egész szentélynek a lerombolása. Szóval mindenképpen ez, ahogy mondtam, a talmudi bölcseknek a hagyománya, és másod is. Miért érdemes ezt hangsúlyozni? Mert a Moskvicsot a bevezetőben idézi, hogy vannak későbbi bibliatudósok, akik próbálnak egy kicsit kérdőjelezni ezt az állítást, hogy tényleg Jeremiá volt a szerző a síralma könyvének. De ő megcáfolja ezeket a... Ő megcáfolja a cáfolatokat, és azt mondja, hogy simán, azt mondja, tartalmilag is lehet látni, hogy ugyanabban a stílusban van írva, amit Jeremiáhu könyvében, azt mondja, az a irodalmi stílus. Illetve a tartalma, a mondani valója hasonló, és ezért több szempontból azt mondja egyértelmű, hogy Jeremiáhu azt írta. És ez lett az a könyv, ugye mivel ez a szentély lerombolására lett írva, az első szentély lerombolására lett ez írva, ugye Jeremiáhu nem a második szentély lerombolására írta, hanem az első szentély, ami a szinti polgári időszámítás előtt körülbelül ilyen 500 körül akkor rombolt le. Az első szent, és akkor volt a babiloniai számüzetés, és arra írta ez. Tessék? Ahogy olvastunk előbb a ezt még a szentély lerombolása előtt írta, hogy fog kinézni. Mennyire előtt, ezt nem tudok mondani. Már jó Jákum volt a király, azt jelenti, hogy az utolsó időszakban. Lehet, hogy alaposan végignézne még a Jeremiáhu könyvét, akkor rájönne valamilyen időszakra, de most hirtelen nem tudok mondani, mennyire előtte. De úgy írta rá előtte, úgy a Jeremiáhu könyvében le van írva, de, hogy múlt időben írta, azt jelenti, hogy fog kinézni, ugye van sokszor az olyan fajta dolog, hogy másnap, hogy lesz másnap. És ő leírta egy másnapi leírás. Ő leírta a másnap, azt jelenti, hogy akkor hogy fogunk érezni, visszatekinteni a múltra. Azt jelenti, nem írta le most, hogy nézzünk elő, mert ezt, folyamatosan ezt mondta, amikor leírta múlt időben. Most. Ez került Tisza B'Avi olvasásra. És érdekes, hogy két fázisa van. Először megengedték, és aztán kötelezték. Itt jött megengedték. Első nagy kérdés az volt, szabad ezt olvasni Tisza B'Avkor a gyászban? Miért nem? Ki tud érvelni az előny, hogy miért nem lenne szabad olvasni Jeremiás síralmait a Tisebavi gyászal. Az a kérdés, ugye most szombat este, esti ima után mit fogunk olvasni? Jeremiás síralmait. Tudunk-e érvelni ellene, hogy ne lenne szabad jövő szombat este ezt felolvasni? Nem szombat este, szombat kimentele után. Hát Tóra tanulás, nem azt mondtuk, hogy a Tórát nem szabad tanulni? Hát ez a Biblia egyik könyve. Ha olvasunk, ha tanulunk Tórát, akkor öröm lesz.
Ez nem egy öröm olvasmány.
A tartalma nem öröm, de a mitzvát teljesítünk ezzel, és ezért még ebben a kérdés, erre, azt mondja, erre az van írva a Talmudban, hogy megengedték. Megengedték, azt mondtuk, ebből öröm nem lesz. Miért? Mert ez a tartalma által az ember még szomorúbb lesz, és ezzel nem fog jutni örömhez. Ez az első fázis, azt jelenti, megengedték, hogy olvassunk ezt Tisza B'Avkor, és nem mondjuk az a tilos. Sőt, nem csak, hogy megengedték egy ilyen felületes olvasás, hanem szabad ülni és elmélyülni ebben. Például a híres Amerikában az a Vejcsik rabbi. Pár évvel ezelőtt hunyt el, ő egyik nagy rabbi volt, a ortodox rabbi volt Amerikában. Ő Tisza B'Avkor reggel, majdnem reggeltől estig ült és magyarázta de évről évre, ez volt a program, egy újságcikk, valaki beszámol, azt mondja, 8 órát olvastam a síralma könyvet és a kínott könyvet a Vejcsik rabbihoz, és magyarázta. Semmi probléma nincs. Elmélni a gyászban, hiába Tóra tanulás, ez nem probléma, akkor még szomorúbb lesz az ember. Ezt megengedték. Aztán van a másik dolog, kötelezték. Mit jelentett kötelezték? Nem csak az a kötelezték, hogy ez lett a szakás. Megengedték, akkor ezt olvasunk. Nem, ennél tovább. Van egy Szeched Szofim, az egy kis traktátus, igen kis traktátus, nem eredeti része a Talmudnak, hanem később került a Talmudot, a Gauni korban, szóval már Babiloniában. Mondjuk a ezredforduló. Kötelező olvasni a síralmak tekercset, úgy kötelező még áldással is. Amikor én tanultam benne Ébrágban, a jösívában, egy ilyen litvis jösívában volt, akkor a síralmak követ nem ilyen kétnyelvű füzetből olvastunk, hanem tekercsre volt írva, és áldással kezdte. Ugyanúgy, mint a Eszter könyve, az, ami szintén tekercse van írva, és áldással kezdődik, akkor itt is elővette a tekercset, mondott rá egy áldás, és olvasta fel a síralma könyvet. Ugyanúgy, azt mondja, ha kötelező, akkor áldása van. De ez a legtöbb közösséget nem fogadta el, elfogadta, mint egy szokás, de nem, mint kötelező. Egy, nem tekercsből olvassák, hanem nyomtatott könyvből, és természetesen nem áldás. Nem áldása. Emlékszem egyszer, hogy ilyen élmény volt, mert valahogy nem voltam felkészülve rá. És ez csak láttam, hogy van a tekercs, ezt ugyanígy a gyászdalama. Barókat a sem előkéjnő, melegajlá, a segít és a nőm, mit szajzá, vöpi. Mi ez itt? És aztán a tekercsből olvastam. Ez érdekes volt. Mindenképpen szerint ez két fázis, természetesen megengedték, és a másik dolog az, hogy kötelezték. Most van még egy kérdés, hogy azaz megengedték olvasni a síralma könyvet, illetve megengedték olvasni a más ilyen gyász dolgok, azt megengedték, vagy kötelezés egy másik szempont. Milyen szempont? Ugye nem szabad Tóra tanulni. De tudunk, hogy a zsidónak kötelező éjjel-nappal Tóra tanulni. Most mi van Tisza B'Avkor? Tisza B'Avkor, amíg nem szabad Tóra tanulni, kötelező egész nap a síralma könyvet olvasni és magyarázni, mert ezáltal teljesíteni a tanulásnak a mitzváját, vagy erre a napra betiltották a Tóra tanulás, hogy ne legyen öröm, csak ha valaki úgy érzi, akkor meg van engedve neki olvasni szomorú dolgot. És erre két vélemény van, és ez nem egyértelmű, hogy ez kötelező most a Tóra tanulás miatt ezzel foglalkozni, vagy csak meg van engedve. Ez a két verzió a dolognak. Adjon Isten, hogy ezen a héten még ne legyen tisztva, jöjjön el a Messiás, épülje fel a szentély, és erre a proféta mondja, hogy a gyásznap helyett üremnap, örömnap lesz.
Amen.
Köszönöm szépen.